Üssünk tiszta vizet a pohárba. Szerencsére ez itthon viszonylag egyszerű feladat, hiszen az ország nagy részén jó minőségű és iható a csapvíz. De éltető elemünknek számos olyan egyéb aspektusa is van, amelyekről muszáj beszélni. Ha túl sok van belőle, akkor az a baj, ha túl kevés, akkor az a baj. És ha minden rendben folyik, akkor szinte észre se vesszük, csak megisszuk, mosogatunk, mosunk, öntözünk vele, vagy éppen utazunk rajta. Az ember folyamatosan beleavatkozik a felszín és a felszín alatti vizek rendszerébe. Egyrészt azzal, hogy kivesz belőle, másrészt azzal, hogy visszajutat vizeket a felszín alá. Ha felelőtlenül nyúlunk a víz nagy rendszereibe, akkor annak még évszázadokig ihatjuk a vizét. Éppen ezért fontos, hogy milyen hazánk vizes infrastruktúra állapota. Változik-e a felszín alatti víz minősége? Milyen mennyiségi és minőségi változásokon esik át az emberi vízhasználat következtében? És milyen perspektívák vannak még mondjuk a vízi közlekedésben? Ezekről a témákról lesz szó a Minden Tudás Egyetemen mai kerekasztal beszélgetésén. Üdvözlöm a vendégeinket is! Azt javaslom, hogy kezdjük mondjuk a nemzetközi kontextus felől. Nagyon sokat hallunk a Duna régióról, a Duna régió jogi és egyéb szabályozásáról, de mit lehet egészen pontosan tudni? A nemzetközi szabályozás milyen feltételeket teremt a vízhasználathoz?
Hát a Duna régióról sokat tudunk, a régió stratégiáról, ami jelenleg van kidolgozás alatt, elég keveset tudunk.
Somjódi László mérnök, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az Akadémia Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának megalapítója és vezetője.
Cselekvési tervek, projektek, elképzelések rendelkezésre állnak, de hogy ebből mi az, amit jóvá hagynak, és mi valósul meg, azt nehéz megítélni. Minden esetre a stratégia célja az, hogy a nagy régiókat összekapcsolja a Dunát, a Fekete-tenger térségét, Dél-Kaukázust, Közép-Ázsiát. Négy pillére helyezkedik ez a stratégia, ezek közül az első pillére az összekapcsolása a térségeknek, a második a környezetvédelem, a harmadik a jólét megteremtése, javítása, a negyedik pedig a térség erősítése. Ezek közül legalább két olyan terület van, ami a vízhez kapcsolódik. Az első az összekapcsolása a térségeknek, hiszen a legnemzetközi vízgyűjtőn találjuk magunkat, amihez 14 ország találkozik, ami kb. 80 millió ember él, és kb. Az Európai Unió területének 1/5 teszi ki. Az összekapcsoláson belül jelenik meg a belvízi hajózás, jelenik meg a közúti, vasúti és légiforgalom, jelenik meg az energiahálózatok összekapcsolása, a kultúrák, az emberek közelebbi hozatala. Ugyanakkor pedig a környezetvédelmi prioritásban jelenik meg az, hogy a vizeinket védeni kell, jelenik meg az, hogy az Európai Unió vízpolitikát be kell tartani, ami az ökológiai jó állapotot tartja célként, ennek megvalósítását, javítását. És akkor miután a belvízi hajózás és a hajóutak fejlesztése szerepel az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az ökológiai állapot, akkor azonnal érzékeljük, hogy itt konfliktusok sokasága merül fel. A konfliktusok legalább két oldalúak. Egyrészt a vízi közlekedés szabályozása, a nemzetközi és a hazai szabályozás az eléggé ellentmondásos, nem feltétlenül a kedvező Magyarország számára. A másik oldalról pedig bármit is csinálunk a hajózásra, nagyon sokféle megoldási mód lehetséges. Annak nem szabad ütköznie a környezeti és az ökológiai érdekekkel. És ezért is mondjuk azt, ez csak a konfliktusok egyike, hogy a víz az egy konfliktusos közeg.
Ja, ami manapság elsődlegesen fölmerül, az a hajózásnak a témaköre a Duna vonatkozásában, és itt van egy ilyen nem biztos, hogy Magyarország szempontjából jó előfeltevés.
Szűcs Korinna jogász 10 éve dolgozik a vízgazdálkodás területén, jelenleg a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosának irodájának munkatársa.
Mégpedig az, hogy nemzetközi kötelezettségeink vannak a 6-os fokozatú hajóút kialakítására. Ugye a nemzetközi ez azt jelenti, hogy most jelenleg a nemzetközi kötelezettségeink azok a 4-es hajóutat írják elő, ez 2,5 méter merülési mélység, illetve egy irányú közlekedés. A 6-os fokozat viszont ennek a dupláját írja elő, tehát az azt jelenti, hogy 120-180 méter széles kell, hogy legyen a Duna, és biztosítania kell a két irányú hajóknak a mozgását. Most Magyarország nem ültette át ezeket a nemzetközi kötelezettségeket úgy, ahogyan át kellett volna, mert ezek nem írják elő nekünk a hatos fokozatú hajóutat, viszont mi axiómaként kezeljük, hogy kell. Én azt gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben van Magyarország, hogy eldöntheti, hogy akarja vagy sem, tekintettel arra, hogy a német-osztrák területen, illetve alattunk is hajózható a Duna. Innentől fogva Magyarországnak mérlegelnie kell azt, hogy kell-e ez nekünk vagy sem, illetve kőkemény gazdasági és költségvetési számításokat kell végezni annak érdekében, hogy megnézzük azt, hogy kell-e nekünk, tehát mi a haszna Magyarországnak ebből a hajóút kialakításból.
Ugye ugyanakkor ez kőkemény európai ügy lévén, hogy a Duna a pán-európai hajózóút egy része, tehát határozott nyomás nehezedik Magyarországra, legalábbis a háttértárgyalásokból ez sejthető, hogy a hajózás területén fejlesztéseket végezzen, és akkor kérdés, hogy mi ebből a mi hasznunk, mi a tranzitországok haszna, ki fizeti a beruházást, és az üzemeltetést, és Magyarország akkor...
Hát, ez mondjuk, ez valóban egy gigantikus beruházásnak tűnik, hogyha ezt a hatos fokozatú utat meg akarjuk építeni, mert ez mondjuk tényleg azok alapján, a paraméterek alapján, amit elmondott, a jelen pillanatban gondolom, még az utópia körébe tartozik.
Már elkezdődtek a tervek, terveknek a kivitelezése is, hogyha jól tudom, tehát vízjogi engedélyezési eljárások most már folyamatban vannak ennek kapcsán, viszont véleményem szerint a megalapozás az, ami hiányzik. Tehát mondjuk műszaki szempontból is se ártana, ezt professzor úr jobban tudja szerintem sokkal, mint én, több variációt megvizsgálni a kivitelezés vonatkozásában, illetve megnézni tényleg most kőkeményen gazdasági alapon, hogy kell-e nekünk ez.
Kőkemény ökológiát is figyelembe kéne, hogy
igen.
A Duna egész Európában, és nem csak a szokásos Ukrajnáig terjedő szakaszon, hanem tényleg a földrajzi Európában az Uralig terjedően a legnagyobb biodiverzitás az összes európai folyók közül a Dunában van.
Istvánovics Vera hidrobiológus napjainkban az Akadémia vízgazdálkodási kutatócsoportjában, korábban a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben végezte a vizek ökológiájával kapcsolatos kutatásait.
És ugye ez a mi területünk, a magyarországi Dunaszakasz, ez az úgynevezett Pannon ökorégióba sorolták be. Ennek az a jelentősége, hogy itt a Duna más, mint máshol, más egyébként a vízgyűjtő, és tehát a szárazföldi rendszerek is mások, de ugye itt olyan speciális értékek vannak ezen a szakaszon, amik egyedülállóak Európában, csak itt jellemzőek, tehát ugye ez is egy aspektus.
Abban is fel kéne zárkoznunk Európában, és igazán európaiaknak lennünk, és a többiektől tanulni azokat a módszereket, illetve formákat átvenni, hogy mindenki nagyon erősen a saját helyi érdekeit képviseli, már hogy Európában.
Balogh Péter gazdálkodó, geográfus, aki a tiszamenti nagykörűn gyakorlati tájgazdálkodással foglalkozik. A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület kutatás vezetője.
Ebből a szempontból azt hiszem Magyarország egy különleges ország, mert úgy tűnik, hogy 20 év ide oda, de mintha nem képviselnénk elég a saját helyi érdekeinket, nem merjük kimondani, ugye nagyon jól megtanultuk, hogy kicsi ország, meg ilyesmi. Amikor az ökológiáról beszélünk, akkor nem arról van szó, hogy legyen jó a sárga lábú szitakötőnek, vagy nem tudom, hanem kőkemény, azt látni kell, hogy ahogy az ember természeti erőforrásokat fogyaszt, gondolok mondjuk az oxigénre, vagy a vízre, úgy természeti lény, tehát nem tudja magát függetleníteni, bármennyire szeretnénk, és nagyon jól megy mondjuk ilyen-olyan tőzsdeindexek, akkor is.
Világos, hát a lábnyoma mindenképp ott marad, akármit csinál.
Én annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért talán itt az Európai Unió közepén nem annyira rossz a helyzet. Tehát a határa osztott vízkészletek azok a világ egyéb részein, Közel-Keleten, Afrikában tényleg kemény konfliktusoknak a forrásai.
Szűcs Péter hidrogeológus, a Miskolci Egyetem tanszékvezető professzora. Többek között hidrodinamikai modellezéssel és a felszín alatti vizek védelmével foglalkozik.
De itt az Európai Unióban egyrészt a vízkeret irányelv révén elég sok minden szabályozott, másrészt Magyarországnak a hét szomszédjával tradicionálisan régi időkre visszamenőleg jó vízügyi kapcsolatai vannak, mind a felszíni vizek tekintetében. Ezzel lehet vitatkozni, de alapvetően ezek a kapcsolatok, a határvízi együttműködések működnek, és azt kell, hogy mondjam, hogy például Ukrajnával is, amely például nem tagja az Európai Uniónak, az árvízvédelem területén, vízmonitoring és egyéb területen is egy nagyon jó kooperáció van a vízügyi szakemberek között, annak ellenére, hogy bizonyos területeken politikai vagy egyéb jellegű konfliktusok is lehetségesek.
Beszéljünk egy picit a vízi közlekedésben rejlő lehetőségekről. Én még emlékszem, hogy földrajzórán ezt azért alaposan megtanították nekünk, hogy ez egy nagyon gazdaságos, egy nagyon környezetkímélő, én legalábbis ilyenre emlékszem még a tanulmányaimból. Ehhez képest azért szerintem még a laikusoknak is van hiányérzete, és most nyilván nem a Szombathely-Debrecen útvonalról beszélek elsősorban. Milyen lehetőségek vannak ebben, és hogyan élhetünk vele?
Hogy mennyire környezetbarát ez a közlekedési mód, erre rögtön utalnék az előbb elhangzottakra. Tehát, hogyha a folyót azt szerint használjuk, hogy ott, ahogy ő ott folyik, és a hajókat igazítjuk a folyóhoz, és nem a folyót a hajókhoz, akkor ez környezetbarát. A baj az, hogy jelenleg a jelenlegi gazdasági környezetben nem azért alárendelt a vízi közlekedés, mert nem elég jók a hajózó útjaink, 4-es, 6-os, stb., hanem mert most arra van berendezkedve ez a gazdasági környezet, hogy minél drágább, annál jobb, és ez az, ami elnyomja a vízi közlekedésnek az előnyeit is, és ezért ugye tengelyen szállítanunk, ezt a szempontot tenném én csak hozzá.
Én csak úgy volt egy ilyen, ugye készült egy tanulmány erről a Duna hajózhatóságáról, és volt egy ilyen axiomaként kezelt tény benne, hogyha amennyiben kiépítjük a hajóutat, tehát a 6-os hajóutat Magyarországon, abban az esetben ugye áttevődik a közlekedés, mondjuk a kamion közlekedés erre az útvonalra, és egy nemzetgazdasági szempontból ez nagyon jó nekünk. Na most erre vonatkozóan én semmiféle megalapozást nem láttam, tehát mindezzel együtt, hogy olcsóbb, környezetbarátabb, azért valamilyen megalapozás sem ártana mögötte.
Itt azt hiszem két dolgot célszerű még figyelembe venni. Az első az az, hogy a Duna stratégia arról beszél, hogy a vízi közlekedés és a szárazföldi közlekedést, ami sokszor versenyben van egymással, minél jobban integrálni kellene. A második dolog pedig az az, hogy Európában a vízi közlekedés és szállítás alapvető átalakuláson megy végig. A nagy kikötők Hamburg, Amsterdam, Rotterdam, ezek mind megteltek. Tehát azt figyeljük meg, hogy a szállítás áttolódik az Adriai-tengerre, nagyon erősen fejlődik Konstanca. Fejlődik Konstanca Oroszország és Kína irányába. Tehát Magyarország számára a kérdés az, hogy az ökológiai szempontokat, a vízbázis védelmi szempontokat, amiről Szönyi Judit előadásában is szó volt, parti szűrése gondolok például, figyelembe véve, mikor lépünk be, belépünk ebbe a fejlődési folyamatba, vagy pedig lemaradunk.
Most én azt tenném még ehhez hozzá, hogy ugye olyan értelemben nyilván, hogy a hajózás környezetbarát, hogy kicsi a fajlagos kibocsátás, hogy a szállított áruk mennyiségéhez képest, tehát ilyen szempontból ugye ez előnyös. De ugye, hogyha mondjuk tutajokat úsztattak le a Tiszán, ennek nem sok hatása volt a Tisza folyó minőségére, vagy az ökoszisztémára. De ugye a mai hajókkal, és ugye különösen, hogyha emiatt a Dunát mondjuk kotorni kell, vagy tározót építeni, akkor mondjuk a gemenci áltéri területe nem fog kijutni a víz, tehát ugye számos probléma keletkezhet, ugye, hogyha nem jól csinálják.
Mindenhez hozzátartozik az is, hogy a Dunát mindentől függetlenül, tehát a hajózástól függetlenül magára hagyni sem szabad. A Duna folyó szabályozása az befejezetlen. Sokfelé kedvezőtlen medermélyüléseket figyelünk meg. Ez azt jelenti, hogy a kis vízszint is csökken, a meder is csökken, és a vízbázisokat veszélyeztetjük. Tehát a Dunával összességében valamit kezdenünk kell, és ezt átfogóban kellene tennünk.
Ezt annál azért is tenném csatlakozni professzor úrhoz, mert Magyarországon az a jellemző, hogy középvízi állások esetén a felszíni vízfolyások azok megcsapolják a felszín alatti vízkészleteket, és túlságosan nagy medermélyülések esetén bizony az a környék talajvízszintjeire igen jelentős lehúzó hatást jelenthet egy Duna méretű folyó esetében.
Ön is említette Mádolné Szönyi Judit előadását, hogy abban elhangzott, hogy azért a nagyon szélsőséges helyzetek jellemzőek hazánk vízellátottságára, tehát ugyanabban az évben lehet nagyon súlyos árvíz, belvíz és ugyanakkor aszály is. Ennek mi az oka? Ezt lehet tudományosan feltárni, hogy ez az ország medence jellegéből adódik?
Ez természetesen a vízek 95% az külföldről érkezik. Az országon belül mindössze 5%, ez fejenként kb. 600 köbméter évente, ami a belterületeken keletkezik. és a Kárpát-medencei fekvésünkből adódóan az időjárás és ennek következtében a vízjárás is roppant szélsőségesek. Tehát, hogyha az elmúlt 15 évet tekintjük, akkor 1998 és 2001 között mindegyik év árvízes volt, 2006 árvízes volt, 2010 árvízes volt, ezeknek az éveknek egy jelentős része belvízes is volt, mint az elmúlt év és 2011 is, és vannak olyan évek, amelyek például a tél végén, tavasszal árvízesek, nyáron pedig asszályosak. Tehát Magyarországot jellegzetesen a szélsőségek jellemzik, ezt tapasztaljuk, és ebből is adódóan a jövő kulcskérdése, hogy amikor árvízvédekezésről, megelőzésről, belvízvédekezésről, asszályos stratégiáról gondolkozunk, ezeket valahogy sikerül-e egyesíteni, integrálni a mezőgazdasággal, a területhasználattal, a vidékfejlesztéssel?
Én olvastam, vagy pedig öntől, Balogútól olvastam egy nagyon provokatív gondolatot valahol, miszerint, hogy az egész árvíz koncepció tulajdonképpen rossz, tehát nem az kellene, hogy ezeket a nagyvizeket elvezessük az országból, hanem gyakorlatilag bizonyos területekre ki kellene ereszteni, hogyha jól értettem azt a gondolatmenetet, ami azért radikálisan más megközelítés, mint mondjuk egy ilyen hagyományos ortodox vízgazdálkodási szakembernek a
véleménye. Ezt a rosszat, bontsuk ki ezt, hogy rosszat. Hát ugye mihez képest megint, két fontos kérdés mindig van, hogy kinek az érdeke, és hogy mihez képest. Tehát ez az árvízvédelmi koncepció és árvízkezelési koncepció azért alakult ki a 19. század közepétől a modern kor térhódításával, hogy minél jobban ki lehessen a tájat használni a profit termelő képessége szempontjából. Na most ezt vegyük észre, hogy amikor ezt halljuk, ezt a szép enyetes hangot, amit mondjuk, hogyha hangban jelent egy vízállás görbét, ha mutatnánk, akkor van olyan a kórházakban, csak az a halálnak az állapotát jelenti, és az árvíz ezzel szemben azt tapasztaljuk, ezt kell mondjuk így a 21. század elején, hogy a folyó legfontosabb életjelensége, és nem csak a folyóé, hanem a tájé. És hogy a folyót levágták a tájról, vagy a tájat a folyóról, amputálták a tájat a folyóról, úgy életképtelenné válik mind a kettő, a folyó is elpusztul, csak és hát a táj abban is, és a abban tájban a, az
igen,
ember.
Ennek igaza van, csak abban a pillanatban, hogy már tájról beszélünk, abban a pillanatban már beszélünk mondjuk a táj tulajdonosáról, vagy az környező földek tulajdonosairól, magyarán egészen más érdekekbe ütközünk.
Ez azért tartjuk az államot, hogy ezeket a közösségi érdekeiket képviselje, mondom én, de térjünk vissza a vízháztartásra, hogy szélsőségek vagy nem. Na most a Kárpát-medence rendszerszerűen csapadékhiányos, de nem vízhiányos, mert a Kárpát-koszorúból, ha tetszik, a 100%-a vizeinknek viszont a Kárpát-koszorúból érkezik, tehát innen jönnek a nagy csapadékú területekről a vizek, és kegyeskednek pótolni azt a vízhiányt, ami csapadékhiány formájában egyébként a közép-Tisza víz, vagy az Alföldön, a Tiszai Alföldről beszélek, jelentkezik.
Magyarország tényleg kevés dologban mondhatja el, hogy mondjuk a világon dobogós helyzet, tehát tényleg a Föld egyik legzártabb medencéje vagyunk, de például a topográfia adottságok miatt belvízveszélyeztetettségben egyedülálló, hogy gyakorlatilag az ország 30%-a belvízveszélyeztetett. A 40-es években 5-6 ezer négyzetkilométernyi terület volt a legnagyobb, ami egy időben belvízveszélyeztetettséggel borított. És hát emellett ugye a felszín alatt itt a Kárpát-medencében van egy olyan több ezer méter vastagságú üledéktakaró, amely azokat a nagyon értékes felszín alatti vízkincseiket rejtik, amelyek egy integrált kapcsolatban vannak a felszíni vizekkel. És hát amiatt, mivel viszonylag kis területű ország vagyunk, és az egész rendszernek a dinamikája viszonylag gyors, azért fordulhat elő, hogy az év elején, mondjuk egy árvízes időszak után, egy belvízes időszak után, júliusra vagy augusztusra ugyanazon a területen a három csapás érheti a területet, árvíz, belvíz és aszály. Tehát ezek emiatt Magyarország tényleg speciális megközelítéseket és speciális módon hát felkészített akkor viszont
mi lehet, a professzor úr említette, hogy ugye a vizeink 95%-a, ugye? Külföldre érkezik. Tehát akkor én értem, egy tranzitország vagyunk ebből a szempontból. Mit lehet tenni a kívülről jövő szennyeződések vagy árvízveszély ellen itthon? Az a megoldás a Duna stratégiához kapcsolódunk?
Térjünk az árvizekhez kicsit vissza, annál is inkább nem egészen értek egyet azzal, amit Balogh Péter mondott, ez leegyszerűsítés a kérdésnek. Kedés ugye volt egy vásárhelyi elképzelés a 19. század közepén, igazából a mai rendszerünk is ezt a koncepciót követi, de nincs teljesen kiépítve. Az árvízvédelmi töltések 40%-a nincsen kiépítve a megfelelő szinte. Tehát az én véleményem szerint felrúgni dolgokat azonnal nem lehet, először ez a 40% biztonságát kellene megvalósítani, garantálni.
Bocsánat, teljesen laikus, ostoba kérdés. Ez anyagi kérdés, ez politikai döntés kérdése?
Ez anyagi kérdés. Ez anyagi kérdés. A kiépítetlenség miatt okoznak az árvizek nagyon magas károkat. Ez átlagosan évente 25 milliárd forint, de vannak olyan évek, amikor ez 100 milliárd forint. Tehát az első lépés a töltések megfelelő szintű kiépítése. Utána jön az a kérdés, hogy igen, a töltéseket tovább nem érdemes emelni, mert az nem fenntartható, mert egyre magasabbak lesznek az árvízszintek, egyre magasabbak a töltések, tehát ez bebizonyosodott, hogy hosszú távon nem fenntartható megoldás. Keresnünk kell tehát azokat a megoldásokat, amit Péter is javasolt, hogy tudni, hol lehet kivezetni a vizet a töltésekből a természetbe, tározókba, mély árterekbe, holtágakba, és ennek a megvalósítása és a megtervezése roppant nehéz, ahogy ön is utalt arra, mert tulajdonviszonyokat sért, vagy ahhoz kapcsolódik.
Meg azt még eszem, amit ön mondott, az, hogy a magyar területek 30%-a erősen belvizes.
Belvízveszély.
Tehát akkor, ugye, akkor most akkor hova vigyük azt a vizet? Mert megint csak nagyon egyszerű kérdéseket tudok csak föltenni.
Azért például a belvizet, az szerintem nem ártana egyszer a jogászoknak így utána, nézegetni, hogy tényleg mi az, ami belvíz, mert ugye amikor ott áll egy szántóföldön, mondjuk a tavalyi év, az tényleg nagyon belvízes volt, és ugye az tényleg az a vetésből semmi nem lesz. De azért én úgy gondolom, hogy Magyarországon elég nagy mértékben van ilyen megélhetési belvíznek nevezhető jelenség, ugye, mert a gazdák, tehát sokan ez kártérítést kapnak, és ugye nem is akartak ott termelni, vagy mondjuk egy legelőnek kifejezetten jót tesz. Tehát én legalábbis úgy képzelem, hogy amikor Árpád atyánkék ide bejöttek, ők nekik azért tetszett ez a vidék, mert ma belvíznek nevezhetnénk, de akkor azt mondták, hogy milyen jó fűnő ezen a legelőn. És ugye ez a terület használat kérdése, ahol én azt hiszem, hogy ez a jogi szabályozás, ez egy iszonyú káosz.
Ha jól értettem Mádörné Szönyi Judit előadásával, ugye ezeken a területeken, ezek jól érti, a kiáramlási területeken, van, tehát a lokális kiáramlási területeken ugye nem képes már befogadni a föld a vizet, mert ugye eleve már alulról is jön.
Topográfiai szempontból a Tisza völgye a legalacsonyabb helyzetű rész Magyarországon, és ezeken a területeken feláramlási területek vannak, ahol eleve de facto a talajvíz az eleve mindig felszín közeli magas állásokban található. De ez a fajta külföldi kitettség a felszín alatti vizekre is érvényes, amely nem látunk. Magyarországon 185 darab felszín alatti víztestet jelöltek ki, és ebből 40 határól osztott víztest. Tehát egy nagyon komoly problémáról vagy kérdéskörről van szó a felszín alatti vizek tekintetében is, amelyet mindenféleképpen...
Balogor, már nagyon szeretem valamit mondani, mert percek óta parancsoljon.
Jutózkodom, mert a belvíz kapcsán én is hadd kérdezek egyet, mi a legfontosabb ahhoz, hogy belvíz legyen? Hát a szántóföld a legfontosabb, hogy belvíz legyen, és azt kell látnunk, hogy a belvízek eleje, tehát a víz, az szokták mondani, még a műegyetem is tanítják, hogy lefele folyik, tehát a víz az tudja, hogy hol a helye, és az alföld ugye
A víz az egyedül, a
világkörforgásában, igen.
Itt legalábbis ebben a rendszerben a legokosabb tényező, ez biztos. Tehát, hogy azt tudjuk, és most már be is tudjuk mutatni a digitális terepmodellekkel, hogy az alföld nem asztallap simaságú terület, hanem jellemző szintek mozaikos hálózataként jelenik meg, erek, medrek, árterek hálózata. És az, hogy a 30% belvízes, az azt jelenti, hogy ott rossz a helyen van a szántó. Tehát nem belvízveszély van, hanem szántóveszély. A táj és a, mondom még egyszer, jövendő élet szempontjából. És sok minden van rossz helyen, de azt a közhiedelemben levő számot, hogy 1,5 millió stb. Ember lenne veszélyeztetett, lakos rossz helyen lakna a Tisza vízrendszerbe, azt tagadnám, még ma is a 89%-a a településeknek és a lakott területeknek úgymond jó helyen fekszik, tehát az eredendően ármentes térszíneken.
Okosan
építették
annak idején.
Ugye a beregi, hogy mondjam,
öblözött.
De azt akarom mondani, hogy kísérletkor, tehát a 2001-es gátszakadásra gondolok, ott láttuk, hogy a települések magjai még ezen feldúzzasztott, úgy értem oldalirányból mesterségesen magasan tartott, vagy létrehozott árvízszintek esetén vagy sem lettek elöntve.
Azok általában jó helyre épültek, magas katokon
de ez ma is ez kellene legyen egy ilyen morfológiai térkép a területfejlesztés alapja, hát használják is az építőmérnökök, két szakma használja, a közlekedés és a régészet, mert lehet tudni, hogy hol vannak régészeti leletek a morfológiai térkép alapján, mert nyilván nem a mélyfekvésű területeken van, hanem a peremi helyzetű magaspartok, a magaspartok peremein vannak, és jellemzően vannak, tehát 6-8 ezer éves sűrűn lakott terület a Tiszai, az a Tiszai alföld, amit most annyira hát bántunk ilyen szempontból. És mondom, oda csatlakoznék, amit Vera mondott, hogy a területhasználaton múlik az egész, és az az igazság, hogy egyéb, szintén gazdasági, és hát a Tiszai alföldre is egyébként is ráférne egy infrastruktúrális rendezés, mert nem arról van szó, hogy gyémántcsiszoló üzemeket kéne arrébb telepíteni árvízveszélyes, vagy aranytojás, tojó, tyúkfarmokkal lenne tele az a Tiszai alföld, hanem rendkívül degradált, rossz helyzetben van szociális és gazdasági szempontból is a Tiszai vidék.
Bocsánat, azért hadd fűzzek hozzá valamit jogi szempontból, hogy ugye nem csak a Tiszán fordul elő mostanában már árvíz, sőt, hát a Dunán is abszolút elfogadott és bevett valami, mostanában meg főleg. És ugye ami jogi oldalról bejön, hogy a nagyvízi mederben nagyon szeretünk építkezni, mert baromi jó, hogy kiülök a teraszra, és láthatom a Dunát, megnézhetem a Tiszát. Amikor viszont jön az árvíz, akkor viszont elönti bizony azt a házat, és utána kopogtatok az önkormányzatnál, az államnál, hogy a keletkezett költségeimet, káraimat térítsék meg. Na most ez az, amit azt gondolom, hogy az emberekben tudatosítani kell, hogyha nagyvízi mederben építkeztem, aminek elsődleges célja az, hogy levezesse az árvizeket, akkor vegyem tudomásul, hogy néha bizony térdig vagy bokáig vagy combig fogok járni a vízben. És ezt az építkezési metódust kéne megváltoztatni. Hogyha Dunánál nézzük mondjuk Szentendre, jó nagy területe, Leányfalu, ugye igazából ártéren van, ha professzor úrra nézek, hogy javítson ki, hogyha
hát
nem így van.
Hát a 11-es úttól jobbra így egész van. Biztosan, és szerintem persze. Minden ártéren van.
Tehát minden évben visszatérő probléma az, hogy miért nem építenek ki oda egy olyan védvonalat, ami biztosítja az ártérbe épült, kacsalábon forgó nyaralóknak a védelmét, és ezért mondom azt, hogy
Budapest a Tiszán... Budapest belterületén a fél méterrel magasabb.
Így van, tehát most ugye egy olyan jogszabályváltozás is volt nem olyan régen, hogy be kell jegyezni azt, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek a nagyvízi meder területén fekszenek. Hát lehet gondolni, hogy micsoda felháborodás volt abból,
sokan
hogy...
Sokan keresik a kiskapukat.
Így van, sokan keresik a kiskapukat. Ugye támadások érték a jogalkotót abból a szempontból, hogy csökken ezeknek az ingatlanoknak az értéke, holott nem csökken, ugyanott van, ugyanúgy elönti előtte.
Hát nekem szerint rengeteg helyen volt az, hogy elkezdtek engedély nélkül építkezni, Pilis maradt környékén, nem tudom, máshol, és akkor utólag az önkormányzat
fennmaradási engedélyt kapott.
De a probléma ezzel nem oldódott meg.
De ugye előfordul az is, bocsánatot kérek azoktól az önkormányzatoktól, akiket esetleg megbántanék, hogy kifejezetten ugye ilyen telek spekulatív módszerekkel kiosztják ezeket a telkeket, és nem is kérik mondjuk a vízügyi hatóságnak a szakhatósági állásfoglalását, aki bizony megmondaná, hogy az egy ártéri terület, vagy nagyvízi medres terület, és ezzel kerülik ki már az önkormányzatok is sajnos a jogszabályi kereteket.
Fölvetődik megint az, hogy a haszon az egyéni, a kár az közösségén, és a római part, azt hiszem említsük meg, a leghírhettebb terület, és egy jó érdekérvényesítési képességgel rendelkező lakosság.
Területről van szó, igen. Hát, igen,
és a másik réteg, akit ez ugye nagyon érint, azok meg éppen a szegények, mert ugye az is egy paradox helyzet, hogy az épített környezethez való illeszkedésre ezerféle szabály van, hogy hogy nézzen ki a homlokzat meg a kerítés, de például olyan kategorizál, az teljesen az önkormányzatokra van bízva, hogy mondjuk a természeti környezethez való alkalmazkodás előírják. Tehát például a Tihanyban minden évben potyog a hegyről a kő, úgyhogy ott például elő van írva, hogy kell egy betonfal. De ugye belvíz az ritkán van, úgyhogy akkor ott a legolcsóbb telket venni. És semmilyen előírás nincsen, hogy akkor oda, mit tudom én, 10 méter. Tehát technikailag biztos, hogy lehet odaépíteni. Csak ugye, ami most a legolcsóbb, annak kéne a legdrágábbnak.
Utána témáknak még rengeteg aspektusa van. Azt olvastam, hogy ugorjunk még egyet a vízminőségre. Azt olvastam egy felmérésben, hogy az elmúlt 5-10 évben javultak valamelyest vizeinek a minősége. A folyókra, mint hogyha azt írta volna, hogy a mérsékelt jelzőt kapták, tehát nem, még azért a közepes is, amik a mérsékelt minőséget kapták, míg a tavaink most már jobb minősítést kaptak. Visszatérve a folyókra nyilván az artazin tartalmú növényvédőszereknek a betiltása miatt is, vagy ennek következtében is javulhatott a vízminőség. Például a Balatonnak a vízminősége az milyen szempontoktól függ? Mert nyilván, mint egy központi turisztikai célpont, ez nem nagyon sok embert érdekel.
Hát legalapvetőbben ugye az eutrofizálódás volt az, ami miatt a Balatonnak rossz volt a vízminősége, ez azt jelenti, hogy trágyáztuk. Igen, ez azt jelenti, hogy trágyáztuk, és ettől a kis növénykék, akiket itt a Balatonban...
és szennyvízzel.
Igen, ezeknek
a foszfor
tartalmával. Tehát ettől ugye nagyon sok algának nevezett ilyen kis parány növényke nőtt a vízben, és a... Nem mindegyik.
Jaj, de jó.
Definíciós problémákból ütköztünk, úgy láttam.
Igen, tehát ugye ez világszerte probléma volt mondjuk a második világháború után, ugye a mosóporok elterjedésével, a csatornázás növekedésével, elégtelen szennyvíztisztítás miatt, műtrágyázás miatt. És hát ugye a Somlyódi professzor úr által vezetett kiváló csoport nagy horderejű tervei alapján készült beavatkozási tervek során körülbelül felére csökkent ez a bejuttatott tápanyag mennyiség mondjuk a 20 évvel ezelőttihez képest. És hát szerencsénk is van, tehát ez egyrészt erre nagyon büszkék lehetünk, mert nem sok olyan annyira eutrofnak nevetett ilyen alga túltermelős tó van a világon, amit ennyire sikerült megjavítani, mint a Balaton. Tehát erre Magyarország tényleg büszke lehet, hogy most ilyen jó a víz. De ugyanakkor egyébként szerencsénk is volt, mert a Balatonnak nagyon jó, kedves iszapja van, amelyik úgy viselkedett, hogy ezt így segített nekünk.
Messzes és könnyen megköti a foszfort.
És hát a Balaton vízminősége esetében is beszélnünk kell a felszín alatti vizekről, hiszen például a Magyarország vízgyűjtő gazdálkodási tervezésnél, ugye a Balaton az egy önálló részvízgyűjtőként szerepel tervezési alegységekkel, és amikor a Balaton vízgyűjtőjén különböző korlátozásokat a Balaton vízminősége szempontjából bevezetünk, tápanyagkibocsátás, stb., akkor az ott lévő nagyon értékes felszín alatti vízbázisainkat is védjük, hiszen ugye a Balaton északi részén, ne felejtsük el, hogy ott van a Káli-medence, a nagyon fontos ásványvizes kutakkal, vagy például a Hévízitó, vagy az egész Bakonynak a területe, tehát hogy azokon a területeken a vízminősége szempontjából, tápanyagkibocsátás szempontjából korlátozásokat vezettünk be, az a felszín alatti vízkészleteink minőségét is védi, jövőbeli állapotát meg ennek megfelelően védi. Tehát itt is az integráltság, hogy valahol én beavatkozom a felszínen, az nem csak a felszíni, hanem a felszín alatti vizekre való hatását, vagy védelmét is jelentetése miatt ez mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy úttörő
munka volt. Ismételjük, hogy felszín alatti vizeink azért fontosak, mert az ivóvizek 95%-a onnan származik. És hogyha egyszer elszennyezzük őket, akkor több
százalékra. Csak Magyarországra jellemzi az olyan magas szám, ugye? Mert ugye Európára valami 65%-ot olvassam.
Most már lényegesen alacsonyabb, tehát Európára inkább a felszíni vizekből történő ivóvíz előállítás jellemző. De volt egy általános felvezetés is, hogy a hazai vizek változása az milyen. Amit megfigyeltünk az elmúlt 20 évben a rendszerváltás után, az ipar összeroppanása, a mezőgazdaság összeroppanása következtében a szennyezések, amelyek a vizeket érték, számottevően csökkentek. Ugyanakkor az elmúlt 15 évben körülbelül 1000 milliárd forintnyi beruházás történt szennyvíztisztítás csatornázás területén. Tehát ez legalább három olyan tényező, ami a vizek állapotát javította, ezt a megfigyelések is igazolták. Na most nem kellene elbízni magunkat, mert a tavaly elkészült Európai Unió vízkeret irányelvnek megfelelő vízgyűjtő gazdálkodási tervek azt mutatták, hogy a folyóinknak csak 12%-a, egy tizede felel meg az ökológiai jó állapotnak. A tavaknál ez az arány, ez némileg magasabb. Tehát ugyancsak van mit tenni a jövőben.
Hát úgy tudom, hogy 2015-ig még további 100 szennyvíztisztító telepnek a megépítését vállaltuk, hiszen most van
660. A még most következik, de a szennyvíztisztítás önmagában nem oldja meg az összes kérdést. A vízkeret irányelv hazai alkalmazása és a mögöttes közgazdasági becslések azt mutatják, hogy körülbelül újabb 2000 milliárd forint beruházásra lesz szükség ahhoz, hogy a jó állapotot remélhetően egyszer vagy 2015-re, az nem valószínű, de 2021-re vagy 2027-re sikerüljön biztosítani.
Igen. Azon gondolkoztam, hogy ugye akkor, tehát ha jól értem, alapvetően az egy magyar állampolgárként az egy megnyugtató tudat, hogy a vízkészletünk, az ivóvízkészletünk 95% a felszín alatti vizekből jön.
De ugye azért kétharmada sérülék.
Ezt akartam mondani, hogy azért hát ott van például a békési arzénos víz problémája, amit például szintén meg kell oldani valahogy.
Hát az egy kicsit más jellegű probléma, tehát egyik a sérülékenység, hogy emberi szennyeződések hatására mennyire van veszélyben egy vízbázis. Magyarországon körülbelül 1700 üzemelő vízbázis van, és ennek körülbelül kétharmada az sérülékeny. Ezeknél a sérülékeny ivóvízbázisoknál meg végre kell hajtani az ivóvízbázis védelmi programot.
Bocsánat, mit jelent az, hogy sérülékeny? Mit
tehát, kell, hogy a felszínen okozott emberi szennyeződések, azok gyakorlatilag könnyen elérhetik azokat a vízkivételi helyeket, kutak helyeket, ahonnan a vizeinket szivattyúzzuk.
Hogy mondjuk egy példát, hallottam a rádióban, hogy egy, nem is tudom, valamelyik településen szúnyoglárvák kerültek az ivóvízbe, ezért az egész az ivóvíz vételt megtiltották, lajtos kocsik vízik a vizet. Igen. Tehát ez például melyik típusú sérülékenységhez tartozik?
Az egy felszín, ez egy víztározó, az egy víztározónak kiukadt a szúnyog hálója, és gyakorlatilag
a már
összegyűjtött vizet, amelyet ugye átmenetileg a kutakból víztározókba szoktak bepumpálni, és onnan az.
Tehát ez már egy későbbi lépcsőben.
Tehát a emberi szennyeződések ellen kell védeni a vízbázisainkat, területhasználati korlátozásokkal, de van egy másik jellegű probléma, amit említett, hogy az pedig az ivóvíz minőségjavító program, amely Magyarországon nagyon fontos.
Zárójelek között jegyzem meg, hogy mindezek a programok késésben vannak.
Igen, tehát, hogy például bizonyos ivóvízbázisainkban például földtani eredetnél fogva magas az arzén tartalom. Ugye az Európai Unió vízkeretirányelvével új határértékrendszereket vettünk át, és például a korábbi 50 mikrogram per literes arzén határértéket 10 mikrogramra
gyorsan mondjuk el, nehogy a nézők félreértsék, ennek semmi köze nincs a cián szennyezéshez, ez egy teljesen másik történet, ez egy természetes folyamat.
Ez egy természetes földtani eredeti okai.
Van, mert a határérték változtatásához van köze igazán, tehát nem lettek szennyezettebb.
Tehát az EU-s norma lett
szigorúbb. Veszélyesebb se lett, mert eddig se volt veszélyes, 50-ről 10-re. Egy ötödére
ez csökkent. Humán egészségügyi kockázat elemzése határozzák meg általában.
Amit talán azzal érdemes megvilágítani, hogy az orvosok azt mondják, hogy egy átlagember naponta 100 mikrogram arzént vehet táplálkozás vagy a víz révén a testébe, és akkor a kockázat az minimális. Most az Európai Unió, a nyugati országokra az a jellemző, hogy az étkezés táplálkozás az nagyon nagy mértékben tengeri herkentjük révén történik, melyeknek magas az arzén tartalma. Tehát ők azt mondták, hogy 80% az élelemmel jön, marad 20% a vízre, napi 2 liter fogyasztással számolva, ebből 10 mikrogram jöhet literenként a vízbe, ezt határozta meg az Európai Unió határértékként kötelező érvénnyel. Magyarországon ez az érték 5-szöröse volt, az 5-ről lemenni 1-re az nagyon költséges buli, és akkor kérdés, hogy különösen gazdasági válság idejében, amikor a magyar élelmezési szokások olyanok, hogy a táplálékon keresztül körülbelül 1/3-át vesszük csak magunkhoz, mint Nyugat-Európában, érdemes-e erre 150 milliárd, ennyire becsülik a beruházási költségeket fordítani, vagy pedig ez az intézkedés még halogatható, és valamilyen lépcsős megközelítés megvalósítható.
Ugye itt kétfajta megoldás lehet, vagy költséges megoldásokkal kiveszük a vízből az arzént.
Tehát ez technológia, abszorpció.
Ez egy technológia, amely nagyon sok pénzbe kerül az országnak. Vagy pedig másfajta lehetőségek, vízgazdálkodási lehetőségek.
Bocsánat, itt azt olvastam, hogy Aradról szeretnének egy vízvezetéket létrehozni.
A Maros kópjának a Erdély oldali részén sokkal kedvezőbbek a vízminőségi paraméterek, és gyakorlatilag egy kedvezőbb lehet Magyarországnak gazdasági szempontból, hogy az aradi vízműtől megfelelő minőségű vízzel keverve, ami magas arzéntartalmú vizeket, már egy megfelelő határértékkel szolgáltatni. Tehát ezek egy új lehetőséget jelenthetnek a határon átnyúló vizes együttműködések keretében.
De bármit is teszünk,
erre lehetőség van.
Ez azt jelenti, hogy többletberuházásra van szükség, aminek az üzemeltetését az ott élőknek kell fedezni az Európai Uniós elveknek megfelelően, a teljes költségtérítés elvének megfelelően. Következésképpen az ország egyik legszegényebb térségében a vízdíjak számottevően komolyan nőni fognak. Tehát a kérdésnek ezt a vonatkozását is kezelni kell. Milyen.
Bocsánat, csak megint a jogi vonatkozást hozzáteszem, hogy Magyarország ebben a, ezzel kapcsolatban halasztási kérelemmel ért, tehát szerettünk volna az arzén kapcsán is mentességet kapni, tekintettel arra, ugye, hogy nem emberi szennyezés eredménye az arzén a vízben, hanem bizony hidrogeológiai és földrajzi eredetű a vízben az arzénnek a jelenléte. Sajnos ez a hajó elment, hogy csatlakozzam ehhez. Tehát az Európai Unió, bocsánat, de baromira nem érdeklődik az iránt, hogy Magyarország mit szeretne és mit nem. Úgyhogy a 10 mikrogram per literhez...
És mitől is arzénos a víz? Igen.
Így van, és mitől is arzénes a vízünk, illetve hogy ez közegészségügyi szempontból okoz-e hatásokat vagy nem, mert erre vonatkozóan sincsenek olyan kutatások, hogy ugye azt mondják, hogy az arzén az rákkeltő hatás, hogy nem tudják kimutatni Magyarországon a közvetlen kapcsolatot a rákos megbetegedések, illetve az arzénes víz között.
Nem magasabb azon a területen.
Így van, nem magasabb.
Az aránya, pontosan. Területen, mint az ország egyéb területein.
Tehát az unió vonatkozásában ez a hajó elment, tehát rá kell magunkat bizony szállni arra, hogy a 10 mikrogram per literes szintet biztosítsuk óriási beruházás eredményeként. Én ezt a 150 milliárdot picit soknak tartom, amit professzor úr mondott, ugye, lehet, hogy 100, igen.
Akárhogyan is óriási.
Nem tudjuk ezt se becsülni.
Igen. Óriási összegről van szó.
Ha még az ivóvíznél maradunk egy kicsit, ugye hát egyrészt azért azt szoktuk olvasni, hogy meghallani, hogy akár Budapesten, akár Magyarország más részén, hát ezért alapvetően nagyon jó minőségű, és hogyha elmegyünk külföldre, különböző nagyvárosokba, és megkóstoljuk a csapvizet, rá fogunk jönni, hogy tényleg így van. Sőt, azt is mondják olykor, hogy némely ásványvizeknél jobb a csapvíz. Ez ilyen városi legenda, vagy tényleg így van?
Nem. Tehát az Európai Uniós csatlakozásra az ásványvíz definíció alapvetően lazult. Magyarországon korábban egy sokkal szigorúbb, jobb minőségű vizeket neveztünk ásványvizeknek. Tulajdonképpen ma az ásványanyag tartalom tekintetében nem igazán van szabályozás, egészen alacsony anyag ásványanyag tartalmú vizeket is.
Az 1000 milligram
per
liter.
Ma
pedig azt mondja, hogy egy réteg víz legyen, amit stabilan lehet kitermelni, és csak fizikai kezelés kaphat.
És egészen alacsony, akár 100 mg per literes, szinte már egészségre káros alacsony anyag.
Lötyök
is lehetségesek. Tehát e tekintetben...
De hogyha én tudatos fogyasztó vagyok, akkor hogy tudom kiválasztani, hogy melyik ásványvíz tényleg ásványvíz, és melyik ilyen
hidegvíz?
Nagyon fontos esettanulmány, vagy szempont a palackos víz, mert inkább így nevezném, kérdése. A legfontosabb szempont ezzel kapcsolatban az, hogy a csapvíz az 20 fillér per literbe kerül, a palackos víz meg mennyi, nem tudom,
50-100 forint,
és az mind haszon rajta. Tehát ez a gazdaság jelentősége.
És ugye van egy olyan vonatkozása is, hogy egyik oldalt sem akarom előnybe részesíteni, hogy az ásványvizeket, az összetételüket ellenőrzik évente egyszer, kétszer, a csapvizet gyakorlatilag folyamatosan monitorozzák. A felmérések, még egy gondolatot hagyd tegyek hozzá, azonban azt mutatják, hogy az ásványvíz az egyre inkább életformává válik, élvezeti cikké. Az elmúlt 20 évben a magyar ember évente kb. 4-5 liter ásványvizet fogyasztott, ma 100 liter fölött vagyunk.
Azt tenném még hozzá, tehát 110 liter körül van most már az évi fogyasztás, hogy gyakorlatilag a hálózatainkba ásványvíz minőségű víz jut be. Egyetlen egy jelentős különbség van, amit erről azért beszélnünk kell, tehát a hálózatba jutatott felszín alatti vizeket mindenféleképpen klórozzák. Ezt nem teszik meg egy palacba tett ásványvíznél. Persze független attól az ásványvíz esetében, például a szénsavmentes ásványvizek esetében, tehát hónapokig állhat valahol az ásványvíz, és ott, hogy a palackon belül mi történik, utána már ezt senki nem kontrollálja. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek maga kell eldönteni. Magyarországon mind a vezetékes ivóvizet, mind pedig az ásványvíz fogyasztását javasolni lehet. Én Magyarország szempontjából azt tartom stratégiailag fontosnak, hogy megtaláljuk azokat az igazán értékes ásványvizeket, amelyek nem a híglöty kategóriába tartoznak.
Vissza a mohajágnes.
Hanem a mohajágnes és az igazi, tehát a balfi ásványvíz, vagy azok az parádi csevic, azok az ásványvizek, amelyek, vagy például ugye, mint a Hargitában a borszéki víz, tehát azokat az értékes ásványvizeket, amelyek a francia-olaszországi mediterrán lobby ellen igazi tényleg értékes, az emberi szervezet számára értékes ásványvizeket bocsánat, csak jelentenek.
Hadd lobbizzak akkor, mert én nem értek egy...
A csapvíz.
Így van, ezt akartam, hogy a csapvíz mellett lobbiznék elsődlegesen, mert professzor úr is említette, hogy egy eszméletlenül erőteljesen ellenőrzött élelmiszerről van szó. Tehát amit mi iszunk, az egészséges.
Rossz nyelvek szerint... vagy egy kiránduláshoz, nyugodtan
nem legyen. Tudom, tehát rossz nyelvek...
Az a helyzet, hogy palacka teszik, ami ugye szemétként jelentkezik nagyon.
Hát nyilván a másik oldal, pontosan ennek egy másik vetülete is van.
Még jobb, tehát én javaslom...
Pont ebben szeretném befejezni, mert egy percünk marad gyakorlatilag. Hogyha ugye azt olvastam, hogy egy európai embernek az átlagos napi vízfogyasztása kb. 200 liter.
Már nincs annyi.
Már nincs annyi? Kicsit kevesebb?
120 körül vagyok.
Akkor ennyi. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha a gyerekeinket környezet és víz tudatosan neveljük, akkor azért hosszú távon szignifikánsan befolyásolni tudjuk az emberiségnek a vízhez való, a vízkészlethez való viszonyát?
Hát persze, nem a vízsvévén, egy-kettő a vízdívévén, hogyha visszatekintünk az elmúlt 20 évre Magyarországon.
Az egy durva beavatkozás, igen.
50% a jelenlegi vízfogyasztásunk, mint 20 évvel ezelőtt volt, de a világ tendencia, az európai tendencia is az, és azt tudomásul kell venni, hogy a vízvezeték hálózatot, a vízműveket, a szennyvíztisztítókat, a csatorna hálózatokat működtetni kell. Ezeknek a rekonstrukciójára alapot kell képezni, egyébként idő előtt tönkre mennek. Tehát a víz ilyen értelemben még egyik oldalról örökség, emberi jog, ugyanakkor ilyen értelemben áru, aminek értéke van, és amiért fizetni kell.
Itt megint hozzájön a politikai, gazdasági, jogi aspektus, hogy Magyarországon két hatóság van, aki megállapítja a víznek a díját, illetve a szennyvízdíjat. Ez a magyar állam, illetve a mindenkori vízgazdálkodásért felelős miniszter, illetve az önkormányzatok. A professzor úr említette, hogy bizony az amortizációt bele kéne építeni a díjba. Ez jelenleg nem történik meg, nagyon sokan ugye sírnak amiatt, hogy magas a vízdíj, de itt említettük, hogy 20 fillér körülbelül literenként, ugyanakkor 50-100 forintot simán kiadunk az ásványvízért. Tehát nem magas Magyarországon a díj. És ugye másik az önkormányzati képviselőtestület, aki bizony mesterségesen tartja sokszor alacsony szinten a vízdíjat, mert a következő választásokkor nem néz ki túlságosan jól, hogy a díjat emelte, és nem biztos, hogy biztosította bejutása legközelebb a képviselőtestület.
Nem lehet elmenni amellett a tényező mellett, hogy kinek az érdeke, megint kinek a tulajdona az a víz infrastruktúra, ami szolgáltatja a lakosságnak a vizet. És én azt hiszem, hogy én nem is tudom, hogy ez jogi kategória is tudna lenni, annyira természetes, hogy a közösségi tulajdonban kell. Tehát ha nem közösségi tulajdonban vannak ezek a jellegű közösségi funkciójú infrastruktúrák, akkor ez egy öngól, de én inkább öngyarmatosításnak mondanám.
Ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb megszülessen a vízi közmű törvény, amely igazából véve a vízi közmű szolgáltatással kapcsolatban bizonyos kérdéseket helyre tehetne, mert az nonsens, hogy Magyarországon 350 vízi közmű szolgáltató van, és nagyon sok
és
helyen...
3400 önkormányzat, és akik döntenek a vízdíjról.
És nagyon sok helyen nincs megfelelő szakember gárda, tehát én úgy gondolom, hogy e területen jelentős változásnak kell lenni. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy földrajzi adottságainkat és egyéb típusú adottságainkat tekintve én azért a magyarországi jövő generációk tekintetében azért nyugodt vagyok. Tehát ha a szakembereink azt a jellegű munkát végzik...
De politikai tekintve nem.
Az egy más kérdés, de én úgy gondolom, hogy talán azért meg lesz a józanésznek a politikája, és e tekintetben Magyarországnak azért talán nincs még egy-két generációnyi időt tekintve komolyabb aggódása való oka. Egy kemény harcra kell felkészülni, mert a víz, ahogy professzor is említette, egy stratégiai nyersanyag, és ennek szállalékban...
Na hát, ahogy professzor is említette, akkor így végezetül szerintem igyunk egyet ennek a beszélgetésnek az örömére.
Egészségükre.
Egészségükre. Maradjunk a csapvíznél, ezt is megtanultuk vélhetően, és remélhetőleg ezt a tudást sokaknak átadtuk. Önöknek köszönjük szépen a figyelmet, ne feledjék, hogy a Minden Tudás Egyetemek 2.0 sorozatában minden témát három különböző műsorban dolgozunk fel. A szakmai kerekasztal beszélgetések mellett előadások és ismeretterjesztő filmek is kapcsolódnak egy-egy témához. Összes elkészült műsorunkat megtekinthetik honlapunkon a mindentudás.hu-n. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Thank you.
Tudás Egyeteme 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Alap támogatása tette lehetővé.